bölcsesség, tudásség. Ezt pontosítják is nélünk áldjunk ezt az órát is, mert a dicsőségetre.
Amen. Kérem viselkedni az első sörnek. Úr, kandírozott narancsot eszik. Na, majd levegő. Oké. Az öt katalizátorról beszéltünk, és még van még kettő hátra. Oké, hogy amit, mi az, amit Isten használ az életünkben, mindenki életében. Szellemi növekedés. Amit mondtunk, a szellemi növekedés, ez mit jelent? Nem hallom. Bizalom és hit növekedése Istenben. Bizalom miben? Mondtunk két dolgot. Tehát, hogy bízom Istenben, de mit jelent ez, hogy bízom Istenben? Első? Bízom abban, akinek ő mondja magát, hogy ki csoda ő. Oké? Tehát elhiszem, és egyre jobban növekszik a bizalmam abban, hogy az, akinek mondta magát, és mondja magát. A másik pedig, erről nem ugrik be? Így van az ígéretei. Tehát, hogy betartja azt, amit mond, amit ígért. Tehát ebben is növekszik a bizalmam. És akkor mi volt az öt szükséges hozzávaló? Tehát a katalizátor. Az első gyakorlati tanítás. Második személyes fegyelem. Harmadik személyes szolgálat. Negyedik égből pottyant kapcsolatok. Erről beszélünk ma. És így van. Vagy lehet, hogy van egy jó, jobb jelző. Életbe vágó körülmények. Életbe vágó. És szó szerint. Tehát amikor a körülmények úgy bevágnak az életünkbe. Na nézzük meg akkor a negyediket, az égből pottyant kapcsolatokat. Tehát, amiről ma beszélünk, tehát az égből pottyant kapcsolatok és az életbe vágó körülmények, ezek azt mondom, hogy az öt közül ez egy külön kategória. Ez a kettő, mert a mi döntésünk az, hogy hallgatunk-e gyakorlati tanítást. A mi döntésünk, hogy van-e szellemi fegyelem az életünkben. A mi döntésünk az, hogy szolgálunk-e. Oké? Tehát, de ez a kettő, ezeket nem mi választjuk. Ők választanak minket. Az égből pottyant kapcsolatok minket választanak, és ezek az életbe vágó körülmények is ők választanak minket. Tehát nem mi döntünk, nem mi választjuk ezeket, hanem ők választanak minket. Oké, úgyhogy valószínűleg, ha meghallgatnánk azokat, akik ebbe a két kategóriába, tudod, ti írtátok ezeket a kis cetliket, és ha te írtál ebbe valamelyikbe, akkor valószínűleg, ha a történetedet elmondanád itt nekünk, lehet, hogy az egyik történet az lenne, hogy és találkoztam ezzel a házaspárral. És jött egy új kolléga a munkahelyre, aki hívő volt. És, vagy nem is, hanem tudom, egy új szomszédunk lett. Vagy mi beköltöztünk valakik mellé, és összeismerkedtünk. És keresztények. Oké, tehát a sztorikban ott van az, hogy valahogy, valamilyen úton, módon találkoztál valakivel, aki Krisztust hordozta, egy régi osztálytárs. Ugye, nálatok Edina volt. Ja, Edina volt. Ja. Vagy munkatárs, aki meghívott, vagy régi barát. Tehát nincsen megtérő sztori kapcsolat nélkül. én Pesten nem tudom hány évig tanítottam a bibliaiskolába, talán 5-6 évet. És minden szemeszterben az osztályommal az egyik házi feladat az volt, hogy írjátok le a megtéréseteknek a történetét. Valaki leírta 4 sorban, valaki leírta 14 oldalban. De mindegy, egy volt a lényeg. Én kíváncsi voltam, és csináltam egy statisztikát is. 99%-ban kulcsfontosságú volt egy kapcsolat. Aki vagy elhívta a gyülekezetbe, vagy bizonyságot tett, beszélgetett, tehát ott volt az életében. Ott volt az életében. Tehát nem egy hideg megtérés volt. Ahol valaki csak puty, betoppant, ismeretlenül, és volt ilyen egyébként. És van ilyen. De 99%-ban egy olyan kapcsolat volt, ami rendelkezésre állt hosszabb ideig. Tehát ott volt az életében. Oké? Úgyhogy égből pottyant kapcsolatok ezek. Ja. És ha belegondolsz, és számodra is ott vannak ezek a történetek, arcok, emberek, tehát ha visszatekintesz, és próbálod megvizsgálni Istent, meglátni Istent az életedben, ezen a területen, akkor azt fogod mondani, biztos vagyok benne, hogy azt fogod mondani, hogy hát meg vagyok győződve arról, hogy Isten hozta őket az életembe. Tehát tuti, nem kérdés. Tehát valahogy, de Isten úgy alakította, hogy ők valahogy oda pöttyenjenek az életembe, vagy valahogy én oda kerüljek az ő életükbe, de valahogy, de Isten. Oké? Tehát kapcsolatok, amik először véletlennek tűntek, azok később, amikor úgy átgondolod a dolgot, akkor rájössz, hogy ez nem volt véletlen. Ezeket a találkozásokat Isten hozta létre. Tehát ő volt, az ő kezemunkája, az ő gondoskodása volt ez a személy számomra. És ez így van. Így van. Tehát, és lehet, hogy most is eszedbe jut annak az illetőnek az arca. Ja. Egyébként jó egy ilyen listát csinálj róla, mert sokat tanulhatsz belőle. Mert láthatod akár azt, hogy Isten hogyan tudna téged használni. Vagy lehet, hogyha végignézed azt, hogy milyen embereken keresztül szolgált feléd Isten, lehet, hogy rájössz arra, hogy ilyen módokon te is ott vagy emberek életébe. És hirtelen látást kapsz arra, hogy ott vagy egy munkatársad életében, hirtelen látást kapsz, hogy ott vagy egy rokonod életében, egy csoporttársad életében, vagy a szomszédaid életében, vagy bármi, vagy bárhol, tehát bárhol. Bárhol. A zöldséges életében, a fűszeres életében, bárhol. Ja. Na most két dolgot tesz a egy kapcsolatot égből pottyantá. Oké? Az egyik, amikor valakin keresztül hallunk Istenről. Tehát úgy használja Isten azt az embert, hogy hallunk Istenről. A másik meg, mikor meglátjuk Istent valakiben. Nem az, hogy ketté választja a csapba a vizet, meg ilyenek. Jó, tehát... Ugye a hullaházban dolgozik, és kísértálnak a hullák a hullaházba, tehát nem ilyen módon látod meg Istent ő benne. Hanem Isten munkáját. Ez lelepleződik benne. De tök mindegy, hogy most mi, tehát hogy beszél róla, vagy látod. Egy biztos, tehát bármelyik is történik veled, a bizalmad növekszik Istenben. Tehát csak nem tudsz vele mit kezdeni, vagy nem tudsz vele mit csinálni. Növekszik a bizalmad Istenben. És nem úgy van, hogy ha látom Isten hűségét mások életében, akkor csak nekem is növekszik a bizalmam. Amikor látom, hogy átmegy valami nehézségen, és látom, hogy ez hogy küzdi meg Istennel, akkor az megmutatja nekem Istent, és növekszik az én bizalmam Istenben. Ugye szükségünk van ezekre a kapcsolatokra. Abszolút, és Isten gondoskodik róla. Nem feltétlenül most nem csak a megtérésről beszélünk, hogy szükségem volt, hogy a megtérésre eljussak, hanem ez most is ott van. Ez most is ott van, és Isten ad kapcsolatokat. Ja, én visszagondolok, az életemben ott volt Pásztor Kis Laci, nem tudom, hogyha ismeritek őt, ő sokat fektetett az életembe még friss csávóként, friss húsként. Ja. Aztán Pásztor Vreeland, őről hallottatok már, ja, ő már több mint 10 éve visszaköltözött Amerikába. Aztán nem tudom, ismertek-e Grancsó Pistit. Hát egyedül a kis dinoszauruszunk. Humpy G. Ja. Ez egyik legjobb jazzzenész Magyarországon egyébként. Grancsó kollektíva. Voltak itt decemberben koncertezni. Nem. Az IH-ba. Igen, jó drága volt egy, azért mentem el én is. Ja. Pedig még az IH-s programszervezőt is ismerem. De az egy héttel a programok előtt kikapcsolja a telefonját, mert azt mondja, hogy mindig akkor növekszik meg a barátainak a száma. Mikor valami híresebb ember jön. Ja, úgyhogy taktikáznak már ott, mert annyi jegyet nem lehet odaadni ajándékba. Aztán ott van a Pásztor Scheller, nem tudom, hogy őt ismeritek-e, de személyesen ő is sokat foglalkozott velem. Aztán van egy ilyen srác, hogy Kis Feri Miskolcról, ő volt talán az első fél évemnek a gardedámja. Akkor még talán nem is voltam megtérve, bár jártam a gyülekezetbe. Ő az, akit elvittem bulizni magamban a diszkóban. Aztán később jöttek az öccsei is, két öccse is. Aztán a két öccse visszacsúszott. Nem tudom, szerintem nem. De hozzásegítettem őket ahhoz, hogy ez a lázadó időszak az, hogy meglegyen koronázva, mert keresztény családban nőttek fel, úgyhogy aztán utána... Ja, így van. Ja, de akkor rengeteg időt töltöttem a Ferivel, és nagyon sokat segített. Hón alá vett, aztán ja, sokat tanított Istenről. Úgyhogy ott vannak az életünkben, nem tudom, hogy nektek kik, de érdemes egy listát írni, végig gondolni, kik voltak ezek az emberek, mert sokat tudtok belőle tanulni. Ja. Akkor mindig feltesszük ezeknél a katalizátoroknál kérdés, hogy hogyan csináljuk ezt a gyülekezetben. Ugye mindegyiknél megnéztük, hogy tehát azt is leszögeztük, hogy ezek olyan dolgok, amit nem tudunk csinálni, vagy ezek nem programok, ezek nem, tehát nem mesterkélt dolgok. Ezeket Isten használja, és Isten használja mindegyiket. De nem szervezetten használja, vagy nem tudjuk ezeket megszervezni, és ugyanúgy ezt se tudjuk megszervezni. Oké? Tehát képtelenség. Tehát nem tudjuk beletenni az égből pottyant kapcsolatokat, valahogy nem sikerül beletenni a programba. Tehát nem lehetséges. Gyakorlati tanítást azt beletehetünk, oké? Végül is. Ja, de égből pottyant kapcsolatok, azokat nem lehet összeszervezni. Tehát, viszont amit tehetünk, hogy egy olyan környezetet hozunk létre, ahol ez elő van segítve, hogy ilyenek létrejöjjenek. Tehát egy olyan környezet létrehozása, amik elősegítik, hogy ezek a kapcsolatok kialakuljanak, létrejöjjenek és fennmaradjanak. Úgyhogy egy olyan modellt kell használni a gyülekezetben, ami egy kapcsolatközpontú modell. Keresnünk kell azokat a lehetőségeket, ahol minél hamarabb kapcsolódhatnak az emberek egymással. Oké, és ez a kapcsolódás minél hosszabban tartson. Majd meglátjátok, mondok példákat, hogy lehet ezt. Úgyhogy ez, ha ez sikerül, hogyha egy ilyen szemüveggel nézzük a dolgokat, és egy ilyen szemüveggel változtatunk dolgokon, amit csinálunk, akkor észre fogjuk venni, hogy évek során családok meg fognak változni. Tehát hihetetlen hatással lesz családok életére. Hihetetlen hatással lesz egyedülállók életére, a házi csoportokban lévők életére. Tehát oda kell erre figyelni. És ha kell, akkor változtatni kell. Oké, tehát például emiatt zártak a házi csoportjaink. Az egy döntés. Nincsen kőbevésve, hogy zárt legyen, vagy nyitott. De mi a célunk? Mit szeretnénk? És amit szeretnénk, az, hogy jelentőségteljes kapcsolatok legyenek, és ezért zárt csoportokra van szükség. Tehát, hogy a házi csoport zárt legyen. Ha a gyülekezetünknek a növekedési motorja az a házi csoport lenne, akkor nyitottnak kell lennie. De akkor másképp tanítanánk róla, akkor más lenne a látásunk, akkor valahogy de azon dolgoznánk, hogy hogyan tudjuk az ismerőseinket nem egy Isten tiszteletre behozni, hanem hogyan tudjuk a házi csoportjainkbe behozni. De mi úgy döntöttünk, hogy nem ez a modell, tehát nem ez a gyülekezet növekedési modellünk, ahogy az embereket összehozunk Istennel. Oké? Hanem másképpen. Tehát kapcsolatokon keresztül, de nem a házi csoporton keresztül. Úgyhogy ezért zártak a csoportok, mert azt akarjuk, hogy a csoportokban valódi közösség alakuljon ki. Ezért hosszantartónak is kell lenni. Tehát nem az, hogy szezononként, tudjátok, van őszi, meg tavaszi. Az őszi az rövidebb, a tavaszi az hosszabb. Tehát nem az van, hogy szezononként robbantjuk a csoportokat, és aztán lehet újra alakulni. Megvan a lehetőség a ki- és belépése, de csak azért, ha esetleg valaki nem találta meg a helyét, akkor lehetősége legyen csoportot váltani. Tehát mégse legyen oda bezárva, mégse legyen, ne érezze magát belekényszerítve, de hadd mondjam el, nem sokan éltetek vele. Tehát, mármint egy olyan módon igen, hogy ment az ifi szolgálatba, tehát szolgálata lett, neki szolgálata lett, egy új csoportot vezet. Tehát a csoportváltások általában úgy voltak, hogy vagy csoportot alapítottak, vagy ez a csoport teljesen megszűnt, mert lett belőle egy másik csoport, vagy mindenki szétrebbent, mert dolga lett más helyeken. Oké? Úgyhogy tehát nem robbantjuk, hanem azt mondjuk, hogy tart, ameddig tart. Lehet hozzá csatlakozni, lehet belőle kilépni a szezononként. És aztán ez jó. Azt gondolom, hogy ez egészséges. Aztán mit tehetünk még? Próbálunk mindenkit a csoportok felé terelni. Tehát ha érzitek a kommunikációnkból, üzenetekben, beszélgetésekben, akár személyes beszélgetésekben, bátorítjuk az embereket, hogy csatlakozzanak házi csoporthoz. Tehát bátorítunk mindenkit. Tehát az újakat is. Alfát csináltunk onnan is. Oké, tehát bátorítva vannak, efelé vannak terelve. Oké, most látsz egy képet, hogy most legalább meglátod, hogy miért csinálunk dolgokat. Mi a célja? Tehát van célja, nem csak az, hogy valahonnan láttuk, aztán legyen nekünk is. Minden normális gyülekezetnek vannak házi csoportja, akkor legyen nekünk is. Tehát nem, próbáljuk úgy csinálni, hogy legyen értelme a dolognak. Vagy ha azt látjuk, hogy erre van szükség, akkor erre van szükség, és ezt fogjuk csinálni. Ja, úgyhogy tereljük az embereket a csoportok felé, mert hisszük azt, hogy ha körben ülünk, az hasznosabb, mint ha sorokban. Sokkal hasznosabb. Ja, tehát szükségünk van kapcsolatokra, és ez nagyban segít. Tehát a házi csoportok nagyon-nagyon sokat segítenek ebben. Megtanuljuk azt, hogy milyen közösségben lenni, megtanuljuk, milyen az elviselni egymást, ja, megtanuljuk elfogadni, megtanuljuk adni, sok mindent. Megbocsátani, bocsánatot kérni, sok mindent. Sok mindent. Ezt nem tudnánk megtanulni csoport nélkül. Nem tudnánk megtanulni, hogyha itt ülünk sorokban. Képtelenség. Úgyhogy amióta csináljuk a csoportokat, azóta azt látjuk, de hát ha akartok, meghazudtolhatok, de szerintem nem tudtok meghazudtolni, de jelentőség teljes dolgok történnek az életünkben. Tehát amióta csinálják a házi csoportokat, tényleg a kapcsolataink sokat-sokat fejlődtek. A gyülekezeti közösség megváltozott. A minősége megváltozott. És ami nagyon jó, hogy nem, én azt gondolom, bár jó lenne egy kívülállat megkérdezni, de nem váltunk egy belterjes gyülekezetté. Talán az elmúlt pár hónap a tanúja ennek, hogy nem belterjesek vagyunk, mert sosem növekedtünk ennyire, mint most. Az elmúlt fél évben, mondjuk, hogy elmúlt 4 hónapban. Ja, úgyhogy izgalmas, Isten díjazza, jutalmat ad, hogyha meghalljuk azt, amire vezet minket, és meg is tesszük. Ja. Aztán az alfakurzus. Az alfakurzus nagyon szeretjük. Valószínűleg lesz megint szeptembertől itt. És tehát ez is azért ragadott meg minket, mert itt is ott van a csoportfoglalkozás, a csoport élmény. Azt látjuk, hogy emberek megragadnak, mert megtapasztalnak valami olyat, amit még soha. És Isten hihetetlen módon szolgál ezen keresztül feléjük. És talán azt mondhatom, hogy a csoport élmény az egyik legfontosabb összetevője az alfa kurzusnak. És a kapcsolatok kialakulása, amiket ad a kis csoportokban. Aztán csináltunk tavaly egy felfedezőt, úgy hívtuk, hogy felfedező. Azokat hívtuk meg rá, 12 fő volt hivatalosá, nem több, tehát többen nem lehet, picivel kevesebben igen. És itt ültünk le, fotelokon, székeken, mit tudom én, a fél évvel előtte jöttek a gyülekezetbe emberekkel, és 4 alkalomra találkoztunk itt, és beszéltünk arról, hogy hogyan találkoztunk Jézussal. Pásztor Csaba elmondta egyik alkalommal a bizonyságát, én a másik alkalommal, és beszéltünk a 3 lábú székről, hogy mit hiszünk, és mi a látásunk mindenkinek az életére, hogy felügy, belügy, külügy, röviden ezt fogjuk mondani, hogy ez rögzüljön. Ja, és tök jó volt. És ez a felfedező arra jó, hogy ebből folytatódhat egy házi csoport. De úgy is váltunk el, és mondtuk, hogy ez a csoport, ez egy olyan csoport, olyan emberek, akik majd egy nap egy házi csoportban lesznek, majd a következő szezonban. Oké, de a következő szezonban jött az alfakurzus, úgyhogy oda tereltük be őket. De most, januártól meg szinte, tehát a Pásztor Csabának a csoportjában van szinte mind. Tehát ott is már megvolt az a szemünk, hogy őket egy csoportba gyűjteni, és aztán csoportba irányítani. Mert látjuk, és tudjuk, és tapasztalatból tudjuk a saját életünkben is, hogy az életbevágó, az égből pottyant kapcsolatok azok növelik a bizalmunkat Istenben, és azt akarjuk, hogy ez történjen velük is. Azt én ilyesmire gondoltam, hogy igaz, hogy nincsen jegyes kurzusunk, de lehet, hogy nem is kell, hogy legyen. Nem mondom miért. Azért, mert mi lenne, ha úgy csinálnánk, hogy a jegyes pár kap egy házas pár. És a házas pár fogja a jegyes párt felkészíteni. Találkoznak 7-8 alkalommal, 7-8 kulcsfontosságú téma, amit előre meg kell beszélni, és biztos vagyok benne 100%-ig, hogy az a házas pár lesz majd, akit majd ők fölhívnak, amikor 2 év múlva valamiért összevesznek, vagy az első tányér eltörik. Oké, tehát ez is égből pottyant kapcsolat. Aztán a múlt órán beszéltem arról az elvről, hogy a nem hívőket is bevonni a szolgálatba. Ez is ez. Tehát ez is ezt segíti elő. Becsöppennek a keresztények közé. Együtt szolgálnak a, a hívő emberekkel. És még egy lehetőség, hogy kapcsolat alakuljon ki. Tehát lehet, hogy jár már ide egy ideje, de még nem adtad az életét Jézusnak, de szívesen segítene, meg hálás, hogy itt lehet, meg tetszik neki, meg részt venne, részt vesz, és együtt szolgál testvérekkel. És kialakulhat ott is a kapcsolat. Oké? Úgyhogy sok mindent, tehát nem tudjuk létrehozni ezeket a kapcsolatokat, de tudunk olyan környezetet teremteni, vagy tudunk segíteni abban, hogy azokban a kis fészkekben létrejöjjenek ezek a kapcsolatok. Kétet kapcsolódási pontokat létrehozni. Ebben egyébként az az érdekes, hogy ha ezt bárkinek mondod, bárkinek mondanánk, bármint gyülekeznek, azt mondanák, hogy hát figyelj, nálunk is vannak ilyen jelentőségteljes kapcsolatok. És azt mondom erre, hogy hát persze, hát ez a lényege. Hogy tök mindegy, hogy most ilyen szemmel csináljuk a gyülit vagy sem, Isten így végzi a munkáját. Tehát ilyen kapcsolatok mindenhol vannak. Tehát a kérdés az igazából ez, hogy együttműködünk-e Istennel, vagy eldolgozunk egymás mellett. Mert Isten azért adja ezeket a kapcsolatokat ott is, ahol mondjuk nem figyelnek rá, de lehet, hogy egy csomó olyan dolgot csinálnak, ami viszont megakadályozza a kapcsolódást. Habár azért Isten adja ezeket. Ja. Lapozunk oda a Zsidók 10-hez. 24. és a 25. vers. Ez erről beszél egyébként. Tehát gyülekezetként a mi felelősségünk az, hogy amit csak tudunk, megtegyünk, hogy ezek a kapcsolatok létrejöhessenek, megtörténhessenek. Legyen hely számukra. Ha például minden nap lenne egy gyülekezeti program, valami, akkor megint csak kirúgjuk ezeket a lehetőségeket mindenkinek a lába alól. Mert nem lenne időtök. Tehát, hogyha minden nap lenne program, és azt még nyomnánk a pulpituson is, hogy gyertek el erre, gyertek el arra, vegyetek részt ezen, vegyetek részt azon. Nagyon jó lesz, nagyon áldás lesz, és ez jó, az lesz. Csak akkor megint a sorokban ülést preferálnánk, és nem az, hogy találkozzunk, hogy kapcsolódjunk, hogy tápláljuk, és erősítsük a kapcsolatokat egymás között. Oké, és nem tudnak fejlődni ezek a kapcsolatok. A Zsidók 10, 24-25. Azt mondja, figyeljünk oda egymásra is. Egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre biztassuk. Ne hagyjuk el a közösség összegyülekezését, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Két. Tehát figyeljünk oda egymásra, biztassuk egymást. Erről beszél. Erről beszélt. Tehát ez igazából nem az Isten tiszteletről beszél. Habár több mint 10 évig azt hittem. Akiket egy Isten tiszteleten nem nagyon tudnak bátorítani. A pásztor tud bátorítani. Még esetleg valaki elkap melegébe itt hátul. De olyan nyüzsgés van, hogy nagyon az nem jut mélyre. Meg hát honnan tudná meg bárki is, hogy miben kéne bátorítani engem, abban a 10-15-20 perc zsibongásba itt hátul. Úgyhogy arról az összegyülekezésről beszél, ahol jelentőségteljes kapcsolatok vannak. A házanként való összegyülekezésről beszél. Ahol fejlődhetnek a kapcsolatok, ahol mélyülhetnek a kapcsolatok, ahol tényleg van életkicserélődés. És nem úgy kell hozzáállnunk, hogy hát ezek úgyis valahogy meg fognak történni. Nem, ezek véletlenül nem történnek meg. Tehát teret kell adni neki. Tehát egy gyülekezetet úgy kell vezessük, hogy erre legyen tér. Erre legyen lehetőség. Úgyhogy lépjünk be egymás életébe, bátran. Bátorítsuk egymást, hívjuk ki egymást. néhány kérdés, amit feltettünk egyébként, föl is tesszük most. Költői kérdések. Tehát az, ahogy csináljuk a gyülekezetet, tehát az a szolgálati modell, amit használunk, az segít-e a gyors kapcsolódásban embereknek? Tehát elősegítjük-e azt, hogy emberek gyorsan kapcsolódjanak? És aztán segít-e, hogy tartós legyen a kapcsolódás? Akkor egy ilyen kérdés, hogy könnyű és elérhető-e a kapcsolódás, a bekapcsolódás? De túl nagy lépcsőfokot kell ugrani, vagy kicsi lépcsőfokok vannak, és könnyű az embereknek egy lépcsőfokot följebb lépni. Vagy azt mondjuk, hát ezt a három lépést, ezt egyel is lehet pótolni. Nem, azon kell gondolkodjunk, hogy mi az, ami meg tudja könnyíteni még jobban. Hogy tudjuk még jobban lebontani. Kérem, nincsenek rá négyes lapjaink, de letesztelhetnénk. Hát hozhatsz egy párat.
Mi volt az első kérdés?
Az első kérdés, hogy az a szolgálati modell, amit használunk, az segít-e a kapcsolódásban? A gyors kapcsolódásban. És segít-e abban, hogy ez a kapcsolat ez tartós legyen? Aha. Akkor az asztalon csinálom, mert jobban látjátok, jó? Tehát ez a kiindulási pont. És ide kell elérkezni. Hogy lehet oda eljutni? És csak papírlapra lehet lépni. Most lehet, hogy mi meghatározunk egy három lépcsős utat, és akkor azt mondjuk, hogy két lépcsős utat, kettő, és akkor az a harmadik. De lehet, hogy egy csomó ember nem bír akkor átugrani. És mi lesz? Elbátortanodnak, kihűlnek, elveszítik a motivációjukat, és aztán eltűnnek. Úgyhogy amit tehetünk, az azt tehetjük, hogy figyelj, így is el lehet oda jutni, tyúklépésben. Pipi is eljut, ahová kell. Kikerültük a kávéscsészét. Baj, ne legyen. És el lehet jutni így is. Oké, lehet, hogy ez 8 lépés, de megkönnyítettük mindenkinek. Több munka. Több munka. Több vezetés. Több vezető kell hozzá. De azt hiszem, amit Jézus tett értünk, és az emberekért, az sem egy könnyű munka volt. Ez egy halálos meló volt. Ja. Tehát belehalt. Úgyhogy nekünk az, hogy most ezt 8 lépésbe csináljuk meg, az sokkal kevesebb. Ja. Úgyhogy van helye szolgálatra? Van helye szolgálatra, bőven. Hogy most mit kéne ráírjak ezekre a papírokra, hogy milyen szolgálatok, ezt most nem tudnám megtenni. Biztos, hogy néhány papírra rá tudnám írni. Azt sem tudom, hogy mi az eleje, meg mi a vége. De ez így már izgalmasabb. Akkor, ilyen kérdés számukra gyülekezetnek, hogy könnyű-e a nem hívő embereknek megtalálni a helyüket itt? És ez nem arról szól, hogy itt van egy nem hívő ember, aki még csak egy alapon sem vagyunk, tehát nem is ugyanazt hisszük, és akkor ő jön, hogy ő keresi a helyét. Nem, hanem amikor eljön. Mint hogy most vasárnap is itt vigyorgott nekem az egyik vendégünk, tele szája, akkor át röhögtem rajta, de ő saját magán röhögött. azt mondta nekem, itt kávéztunk, hogy látod, nem is tudom már, hogy mondta. Ja igen, látod, azt mondtam a múlt héten, hogy csak ellátogattam. Azt most megint itt vagyok. Hát ennél jobbat nem lehet hallani. Tehát amikor valaki nem hívő. Hogy, nekem eszem ágában nem volt, hogy elmenjek gyülekezetbe. Isten valahogy kimunkálta. De tudod, itt volt, és azt mondja, látod, én csak elnéztem, hogy eljöttem, hogy megnézem, hogy a feleségem hova jár. Azt most megint itt vagyok. Tök jó. Jót röhögtünk. Ja. Oké, még egy jó kérdés. Mi az, amit változtatnunk kellene a programjainkban, hogy a kapcsolódások azok még, tehát még több lehetőség legyen. Még szélesebb legyen a lehetőség a kapcsolódásra. Vagy még több kapcsolódási pont legyen. Oké, tehát ezek olyan kérdések, amiket föl kell tegyünk gyülekezetként, folyamatosan igazából. Folyamatosan. És ha kell, akkor változtatunk. Van ezzel kapcsolatban bármi kérdésetek, hozzászólásotok? Igen, a győztes. A győztes. Mióta csináljuk? 2 éve már, és a második leckéig jutottunk. Elsőig? Csak az első. Volt valakikkel 3 évig csináltuk, azt hiszem a második helyzet, mert tovább nem is jutottunk el, és szinte minden héten találkoztunk. De úgyhogy volt egy délelőtt, és ők is a 3. kerületbe raktak, csak a római részen, és család volt, úgyhogy mentünk családost. Akkor Flórácska még ekkora volt, az ő gyerek is ekkora volt. Ez egy jó délelőtt volt. Aztán győzteseztünk. Apukával mindig elvonultam az egyik szobába, hogy akkor most győztest tartunk, és akkor ő beszélt végig. Úgyhogy győztes lettem. Elvégeztem a győztest. Na, van-e kérdés? Vagy bizonyság, vagy hozzászólás számotokra. Mit jelentett? Vagy mi az, ami...
Szolgálatvezetőként tehetem ezeket a kérdéseket, így a szolgálatokat kapcsolatban? Vagy...
Persze. Hogy... Kölcsd át, alkalmazd. Oké. Például azt mondjuk, hogy vannak házi csoportok, és lehet jelentkezni rá, ilyen szuper, olyan szuper, bizonyságok vannak róla, meg minden. És azt mondjuk, hogy egy vasárnap lehet rá jelentkezni. Most vagy soha. És utána fél évig megint nem lehet. Oké? Tehát ez olyan, hogy ide raktam egy lépcsőfokot, ide meg oda. Tehát nagyot kell ugrani. Kik vezetik? Kinél lehet jelentkezni? Tudod, itt jönnek a kérdések, aki nem bennfentes. Mi van, ha azon az egy vasárnapon nem jövök, hiszen én még új vagyok, vagy lehet, hogy nem is vagyok hívő ember, tehát ritkábban jövök, 2-szer jövök egy hónapban, vagy minden 3. héten jövök. Miért csak 1-szer lehet jelentkezni? Tehát ilyen nagyon apró dolgok. És akkor ezt végig gondolni, és azt mondjuk, hogy aki itt van, és nem jár házi csoportba, hogyan tudunk neki segíteni, hogy mindenképpen eljusson oda. És még itt sem végzünk 100-as munkát, de azt mondjuk, hogy 4 hétig rá lehet rá jelentkezni. Abban 4 hétben mindig beszélünk róla, van róla bizonyság, imádkozunk a vezetőkért, tehát látják az arcukat, vagy bemutatjuk őket a gyülekezetben, tehát hogy akár lássák is, hogy kik a házi csoportvezetők, és a feleségeik. akkor a felfedezőt is azért csináltuk, hogy ne egyből egy nagy ugrás legyen egy valamilyen gyülekezeti csoportba, hanem ők ismerjék meg egymást, ők ismerjenek meg minket. És aztán ott beszélünk a házi csoportról. És azt mondjuk, hogy a házi csoport az ilyen lesz, mint ami itt volt. Megismertek egymást, beszélgettek, elmondhatjátok ti a sztoritokat, ti a gondolataitokat, és tök jó. Csak egy otthonban. Valakinek az otthonában. Oké, és ezek az apró lépések. Apró lépések, ahol aztán ott találja magát, ezeket az apró lépéseket meg tudja lépni, és ott találja magát, hogy ott van a házi csoportban. Például. Igen, de nyilván, tehát ez tudatosnak kell lenni. Ja. Tudatosnak. Na? Most mondjátok. Mindig elpasszíjánszok, jól gondolkodjunk. Na, senki többet, harmadszor. Ennyit az interaktivitásról, köszi szépen. Mint akarok én 3-4-9-kor. Most megy a jobban, rosszban, tudom. Akkor az ötödik, az életbe vágó körülmények. Az életbe vágó körülmények. Erre is azt mondjuk, hogy ha belegondolunk, hogy milyen körülmények voltak hatással ránk, akkor azt mondjuk, hogy ezek is meghatározó pillanatok voltak, nem? Tehát ha belegondolsz különböző helyzetekre, tehát mondjuk néhány jó. Megkaptam a tandíjat az egyetemen. Vagy megházasodtam. Vagy gyerek született egy gyermekem. Vagy mit tudom én, egy nagyon jó lehetőség adott a vállalkozásomban, és jól sült el. Oké? Vagy mi lehet még? Fizetésemelést kaptam. Vagy előléptetést. Az fizetésemeléssel is jár, elvileg. Előléptetés. Micsoda? Olyan nincs. Vagy megkaptam azt a munkahelyet, amiről álmodoztam. Oké, tehát ezek a jó események. Aztán ott vannak a rossz események. Azok is életbe vágóak. Sőt, azok is meghatározóak. Tehát fájdalmas, kényelmetlen, csalódást okozó helyzetek, élethelyzetek. Tehát egy hosszantartó betegség. Például. Vagy meghal valaki, egy barát, egy családtag, egy kutya. Ilyen is van. Ugye? Ja. Válás. Ja. Csalódás kapcsolatban, valakivel kapcsolatosan, egy barát vagy rokon. Ja, tehát sokféle lehet, ami fájdalmas lehet, és ezek is meghatározók. És saját tapasztalatból tudhatjuk azt, hogy ezek ilyen akár ellentétes eredményeket is okozhatnak. Tehát például egy jó esemény nem feltétlenül ad növekedést a hitemben. Hanem sokszor akár visszalépést jelent a hitemben. Oké, tehát bizonyos körülmények megkönnyebbülnek az életemben, és ellostulok a szellemi életemben is. Vagy a tragédia, vagy a nehézség, a fájdalom, az nem feltétlenül hanyatlást hoz a hitemben, hanem pont növekedést hoz a hitemben. De egy negatív esemény, egy fájdalmas esemény ugyanúgy rombolhatja is a hitemet. Oké, tehát a pikantérje ennek, meg az érdekesség, hogy amikor belemegyünk, akkor még nem tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi lesz. És a kihívás az egészben az, hogy ezt nem tudjuk létrehozni. Tehát nem tudjuk tervezni. Tehát nem olyan, hogy most jó, naptár. Na, az úr betöltötte, kitöltötte a naptáramat, csütörtökön kitörik a bokám. Jó. Ezt nem én értem be, de látom, hogy az úr mit ír be, tehát tudok vele számolni. Tehát ilyen nincs. De én se tudom betervezni. Oké? Tehát én se tudok betervezni. Se pozitív, se negatív élményeket, tapasztalatokat. Tehát ez csak berúgja az ajtót, vagy ahogy hívjuk, tehát életbe vágó, tehát bevágódik az életünkben. Ja, végül is lehet. Lehet. Vagy ha te szeretnél valaki másnak egy bokatörést betervezni, akkor is szólj Gabinak. De akárhogyan is, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz, tehát hogy milyen hatással lesz a hitünkre egészen addig, amíg ott nem vagyunk a kellős közepében. Nem tudjuk tervezni, nem tudjuk előre, és azt sem tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Egészen addig, amíg ott nem vagyunk. Úgyhogy ez egy trükkös dolog. Ez egy trükkös tényező az életünknek. Tényleg. Tehát kiszámíthatatlan. Egy valami biztos, hogy amikor ez megtörténik, amikor ott vagy benne, legyen az bármi. Az biztos, hogy az Istennel való bizalmi kapcsolatomban tehát jelentőséggel bír. Jelentőségebből. Még akkor is, hogyha hanyatlik, mert lehet, hogy valamire rávilágít önmagamban. És megmutat valamit a szívemből. Oké? Tehát egy hamis elképzelést Istenből. Hogy nekem, hát Uram, miért történik ez? Az egész életemet odaadtam neked. Téged szolgállak. Áldozatokat hoztam. És most ezt megengeded, hogy ez történjen velem? És megmutatkozik valami, ami nem helyes. Oké, tehát sokféleképpen alakulhat ez. Isten az ő bölcsességével használja. Arra rájöttem, hogy nem maga az esemény az, ami növeli, vagy rombolja a hitemet, amikor ezek történnek. Tehát nem az eseményen van a hangsúly, hanem hogy hogyan értelmezem azt az eseményt. Tehát nem az esemény a hangsúlyos, nem az a meghatározó, hanem az értelmezésem. Tehát, hogy milyen következtetéseket vonok le Istenről annak az eseménynek a hatására. Azt fogja meghatározni, hogy növekszik, vagy rombolódik az én hitem. Amilyen fordítást használsz, attól függ az eredmény. Úgyhogy vannak meghatározó tényezők. Ezen belül, tehát hogy hogyan fordítom le, hogyan értelmezem az eseményeket az életemben. Mert fölmerül a kérdés, hogy jó, akkor ha a fordításom múlik és nem az eseményen, akkor mitől függ az én fordításom? Vagy mitől függ az én értelmezésem? Hogy ez... Tehát miért árazza meg azt, hogy hogyan fordítom le ezt a körülményt magamra? És két dolog, két tényező. Az egyik a világnézetem, hogyan látom én a világot. A másik tényező pedig, hogy kikkel töltöm az életemet abban az időszakban. Oké, tehát az értelmezésem, a helyzet értelmezése az attól függ, hogy milyen a világnézetem, és hogy kikkel vagyok abban az időszakban, amikor ezek a dolgok történnek. Jó, nézzük meg egy kicsit a világnézetet. Röviden. Tehát ha valaki hiszi azt, hogy minden jó és tökéletes ajándék fölülről van, ez Jakab 1-ben van, tehát Istentől származik, vagy hiszi azt, ami 2 Korintus 4-ben, hogy minden értetek van, vagy hiszi azt, Róma 8:28, hogy minden a javára van a hívőnek, akkor annak nem lesz gondja. Oké? Tehát nem lesz gondja akkor, amikor mondjuk nem jó dolgok történnek. Mert tudja, hogy Isten hogyan látja dolgokat. Oké, tehát ha tisztában van valaki azzal, hogy Isten nem tartja vissza a rossz dolgokat a jó emberektől sem. Oké, mert van olyan teológia, ahol az van, hogy ha rendben vagy a hitedben, akkor sok tehát rossz dolg nem történhet veled. Tehát ha beteg vagy, akkor a hiteddel van valami probléma. Nem elég nagy a hited vagy. Hogy valami bűn van az életedben, és azért van ez a betegség. Hogy azért van ez a nehézség. Oké, tehát van rossz világnézet, de hogyha hiszed azt, hogy Isten számodra, tehát bármi történik, az a javadra van, hogy a rossz dolgok megtörténnek jó emberekkel is, akkor Isten használni fogja azt az eseményt arra, hogy épüljön a hited. Tehát használni fogja kétségkívül. Erősödni fog a hited. Sőt, ezeket a dolgokat akár Isten arra használja, hogy felhívja magára a figyelmet. Felhívja magára a figyelmet, hogy ő hatalmas. Hogy ő mindenható. Hogy ő tényleg irányítása alatt tartja a dolgokat. Ja, úgyhogy mi határozza meg a világnézetünket? Isten igéje. Isten szava. Hogy beszél hozzánk. A Bibliából. Oké, tehát az írások. Az írások határozzák meg a világnézetünket. Úgyhogy, gyülekezetként, oké, megint most vezetőségileg gondolkodva, hogyha abban segítjük az embereket, tehát segítünk nekik, hogy a világot Isten szemüvegén keresztül lássák, akkor hatalmas dologban tudunk nekik segíteni. Abban, hogy jól értelmezzék azt, amin keresztül mennek. Oké, tehát a világ az forog körülöttünk, mindenki körül zajlik az élet, és ha mi segítünk abban, hogy Isten szemével lássák a körülöttük lévő világot, akkor nagyon nagy dologban tudunk nekik segíteni. Akkor jól tudják értelmezni mindazt, ami történik velük. Oké, és ezért ez azt jelenti, hogy az ő bizalmuk növekedni fog Istenben. Oké, a másik faktor, tényező, ez a társak. Hogy kikkel vagyok abban az életszakaszban, amikor ez a bizonyos esemény történik. Tehát ki az, aki éppen közel van hozzám? Ez barát, család, egy mentor, bárki, tanár. Prédikátor 4:10. Nézzük csak. Prédikátor 4:10. Azt mondja, ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj, annak, aki egyedül van, mikor elesik. Nincs senki, aki felsegítse. Oké, tehát szükségünk van társakra. Szükségünk van, ez egy jó szó, bajtárs. egy bajtárs. Igazán a bajban derül ki, hogy ki az igazi barát, és leginkább ezekben a helyzetekben van szükségünk társakra. És ez egy jó, sokat kifejező magyar szó. És ugye sajnáljuk azokat, akik egyedül vannak, mert amikor elesnek, nincs, aki segítse őket felállni. És itt a gyülekezetben mindent elkövetünk annak érdekében, hogy amit tehetünk, hogy embereket segítsünk abban, hogy legyen jelentőségteljes kapcsolatuk. Hogyha valaki azzal vádolna meg minket, hogy bajban voltam és nem törődtetek velem, hát ez magára vessen. Ez magára vessen. Mert akkor tud valaki a bajról, akkor tudunk a bajról, hogyha valaki kapcsolódik. Tehát mi nem tudjuk ráerőltetni magunkat senkire. Te sem tudod ráerőltetni magad senkire. Tehát ennek a kapcsolatnak két oldalának kell lenni. Nyitottnak kell lenni a másik oldalon is, hogy elfogadja a kapcsolatot a részemről. És hogyha ha beszélgetünk, és tudunk egymásról, akkor tudunk a szükségekről. De valaki el van bújva, megjelenik mondjuk csak istentiszteleten, de rögtön a végén már el is szalad, és baj van a hétköznapokban, baj van a családban, és azt várja, hogy valaki fölhívja, azt várja, hogy valaki segítse őt anyagilag, vagy étellel, vagy bármivel, hogyan? Nem tudunk, mert nem tudunk róla. Tehát még akkor sem, amikor hátra szaladunk ehhez az ajtóhoz, vagy a bejárati ajtóhoz, hogy legalább mindenkivel kezet tudjunk fogni. Legalább a nevét meg az arcát ismerjem. Mert valaki még azelőtt elszalad. Még vannak a rutinosok, akik elmennék, kiszaladnak a vécén, mert tudják, hogy tömeg lesz a vécén. Ja. Oké, tehát az egyedül lét, tehát ha valaki egyedül van, nem kapcsolódik, akkor a baj esetén nem tudja senki jött talpra. És ebben az esetben, amiről most beszélünk, tehát ott vannak a nehéz körülmények, hogyan értelmezi, tehát abban se tud senki segíteni neki. Hogy elmondja, hogy segítse őt, hogy elmondja a saját történetét egy hasonló helyzetben. És hogy értelmezte ő. Vagy egy bölcsebb, az Isten igében bölcsebb ember elmagyarázza, hogy ezeknél a szereplőknél, akik ebbe vannak, kaptak hideget, meleget, főként hideget, tehát sok bajban voltak, és ezen keresztül, hogy láthatja ő a saját helyzetét. És láthatjuk, hogy Isten hogyan hozott ki jót ezekből a helyzetekből. Úgyhogy amikor lent vagyunk, szükségünk van társakra. Tessék, Peti.
Lehet ezzel kapcsolatban kérdezni?
Persze.
Tehát így, hogy beszéltem arról, hogy ha valaki ugye egyedül van, senkivel se kapcsolatban, de mondjuk te látod kívülről nyilván, hogy milyen problémák van, hogy milyen problémák van, de még csak mondjuk azt nem is nyitod. Akkor hogy tudsz egy ilyen embernek segíteni?
Hagyod. Nem tudsz más csinálni. Tehát ez az, amikor hagyod, hogy akkor a körülmények rákényszerítsék, vagyis hát nem a körülmények, hanem Isten. És látom ezt, tehát most itt a szemem előtt, ebben a gyülekezetben is van jó pár arc, akik tudom, hogy tíz éve küzdenek dolgokkal, köztük azzal is, hogy legyen egy normális kapcsolatuk bárkivel, de nincsen 10 éve, és itt van köztünk. És időközönként találkozunk, és beszélgetünk, és a szándék megvan, a hétvégi üzenet, emlékeztek? A szándék megvan, de az irány, az útirány, ami felé halad, az nem oda fogja eljutatni, hogy legyen jelentőségteljes kapcsolata, vagy legyen férje. Totál az ellenkezőjét csinálja. Tehát nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy egy idő után én is hagyom, nem kezdeményezek, hagyom, hogy hagyj följön a levébe. És volt olyan, hogy egy évig nem jött gyülekezetbe. Aztán megjelent. És akkor nagy reményekkel, hogy talán dolgok változnak, és nem változtak. De itt van megint hosszabb ideig. Aztán. Tehát igazából nem tudsz mit csinálni, tehát ezt nem tud erőltetni az ő részéről. Ez olyan, mint az Istennel való kapcsolat. Tehát ő mindent megtett, ami kell ahhoz, hogy legyen egy szeretetteljes, intim kapcsolatunk ő vele. De ott van a mi részünk is.
Kicsit hasonló a kérdésem,
proaktívnak kell lenni. Tehát nem akkor kell azon gondolkodni, hogy jelentőségteljes kapcsolataim legyenek, amikor baj van, mert akkor nem, akkor már képtelenség. Hanem hogy vannak. Amikor jól mennek a dolgok, akkor vannak. És olyan kapcsolatok, ahol én tudok adni, de kapok is. Tehát elfogadok. És aztán, amikor baj történik, akkor ezek az embereknek van bejárás az életembe. Azért, ami már kialakult jóval előtte. Lehet, hogy nem én fogok odarohanni, de nem lesz furcsa, amikor kopogtat vagy fölhív. Oké, mert amikor csak valaki, ezért nem szeretek én, hú, az édesapám beteg, látogass már meg te a kórházba. Hát most én tök ismeretlen ember, szóval oda megyek, meg beszélek neki Jézusról, meg minden, de én mit tudom őt vigasztalni vadidegenként. Ott van benned Jézus, a te apukád, mennyi oda, azt tudom, hogy szar, mert én is ott voltam az utolsó leheletén édesanyámnak, de ez van. Ez van. Úgyhogy a kapcsolatok az nem ott működik, amikor baj van. Tehát nem ott kell kapkodni előtte. De akkor meg nem kell kapkodni. Nem kell kapkodni. Tehát ezért mondjuk az, hogy fontos. Alakuljanak. Igen, kényelmetlen. Másik ember az ő hülyeségével. Elég vagyok én magamnak a saját hülyeségemmel, nem hogy egy másikat beengedni. De ezek életmentőek. Életmentőek. Yeah. Életmentőek. Tehát egy idegen ember vigasztalása az nem sokat segít. Segít, mert köszönöm, hogy gondolsz rám, de olyan hülyén adja ki magát. De amikor a barátom vigasztal, az jó. Az jó. Ja. Úgyhogy... De nyilván ugyanakkor meg kell adnunk, tehát meg kell adnunk egymásnak a teret is. Tehát egy jó kapcsolatban, tehát nem rohanhatjuk le. Mondjuk én most jelentkezem vigasztalásra, bátorításra. De nem tudom, tehát egy jó, ahol van kapcsolat, ott lehet érezni, hogy mit lehet, meg mit nem. Oké? Ahol nincs kapcsolat, csak egy kötelességérzés van, ott meg zavarban az ember, hogy most ezt lehet, vagy nem lehet. vagy most ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Vagy olyan zavarbejtő. De amikor vannak amikor tényleg van kapcsolódás két ember között, akkor ha baj van, akkor az nem műanyag. Nem műanyag. Oké, és ezért nem az van, hogy amikor baj van, akkor menj a pásztorhoz. Nem kell a pásztor hozzá. Az, aki a barátod. Az, aki közel áll hozzád. Az. Jó, tehát ha lent vagyunk, szükségünk van. Szükségünk van. Szükségünk van, mert ők abban a helyzetben az igazságot tudják szólni, objektíven. Mi lehet, hogy szubjektívek vagyunk, meg vagyunk sértődve, érzelmek vihara dúl, és rossz dolgokat gondolok valakiről, és aztán ott van egy barát, egy társ, aki meg helyre rakja a gondolkodásomat, és fölrakja a jó szemüveget, fölrakja a fejemre. És aztán az is lehet, hogy segít abban, hogy a körülményeimről levegyem a szememet, és lássak egy nagyobb képet. Ebben is tud segíteni egy társ. És egy jó példa erre Máté 11-ben, keresztelő János. Ott volt ez a fickó. Csak hogy rövid legyen a történet. Keresztény János bebörtönözték és lefejezték. Jó, úgyhogy akkor imádkozzunk is, akkor menjünk. Tehát nem lefejezték és bebörtönözték, hanem bebörtönözték és lefejezték. Jánosnak mi volt a feladata? Az volt a feladata, hogy bevezesse, bemutassa a messiást, Jézust. Őt az, aki kihirdette, hogy jönni fog, itt van, tehát ő az, aki készítette az utat. És mit tesz János? Beáll ebbe az elhívásba, és megteszi. Megteszi, tehát ő megtette a dolgát. Mór megtette kötelességét, a mór mehet. Oké? Mi a jutalma ezért? Dutyiba zárják. Aki nem kifejezetten ezért került börtönbe, de mondjuk, ha ő próbál egy nagy képet nézni, akkor lehet, hogy úgy belekerülésbe is beleesett ebbe a csapdába, hogy hát letettem az életem, míg Jézus azt mondja, hogy az uncsitesom Jézus, mert az unokatestvére volt, azt mondja, hogy én vagyok a legnagyobb prófét, aki valaha élt a Földön. Azt, hol vagyok most? Börtönbe. Köszi szépen. Tehát remény nélkül, minden nélkül. És mi történik vele a börtönben? Semmi extra. Tényleg, mint az új szövetségi hősökkel, hogy éjfélkor megremeg a föld, kinyílnak a börtönajtók, a kétet Pál és Silás, vagy mit tudom én, angyal jelenik meg, hogy Péter mikor börtönben volt, Apcsel 12-ben, akkor angyal vezette ki a börtönből. Tehát semmi ilyesmi nem történik. Semmi. Még csak egy ilyen kis együttérző csomagocskát sem kapott az unokatestvérétől, Jézustól. Egy látogatást sem kapott Jézustól, akinek igazából a társa volt, úgymond, a szolgálatban. Tehát ő vezette be Jézust. Úgyhogy én teljesen megértem, hogy ezek a körülmények őt pofán vágták. De rendesen. Oké, és teljesen megértem azt, hogy elkezdett kételkedni. És a harmadik versben, azt hiszem a harmadikba, másodikba, nem mindegy, bemerítő János, második vers, a börtönben hallott a messiás tetteiről, ezért elküldte hozzá néhány tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk. A fickó egyszerűen csak elbizonytalanodott. Totál. Tehát küldte a haverjait, a követőit, barátait, menjetek, beszéljetek Jézussal, őt vártuk messiásként, tehát kérdezzétek meg tőle, hogy most tényleg ő az. Mert csak, ennek semmi értelme, ami most velem történt. Tehát Jézus, fordításra van szükségem, mert én nem értem, rosszul fordítom a helyzetet. Rosszul értelmezem ezt a helyzetet. Tehát valaki segítsen ezt a helyzetet értelmezni, mert számomra ez értelmetlen. Úgyhogy mit tesz Jézus? 4.-5. versben látjuk, hogy mit tesz Jézus. Segít Jánosnak, hogy levenni a szemüvegét, amik rövidlátó szemüvegek, és a körülményeire néznek, és ad neki egy olyan szemüveget, amivel láthatja Isten munkáját a nagyvilágban. Láthat egy sokkal nagyobb képet. Ez a 4.-5. vers. Jézus így válaszolt nekik, menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit hallatok és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. És ebben segített. Tehát más szóval azt mondja Jézus, hogy menjetek. Menjetek is, mondjátok el, hogy mik történnek a börtönfalain kívül. Mondjátok el Jánosnak, hogy az ő nyomorúságán kívül mi történik. Hogy Isten nem halt meg. Oké, tehát Jézus élt, Jézus él, Jézus élni fog. Tehát ez az igazi, nem Lenin. Oké, tehát a dolgok történnek, amiket Isten megígért az Ószövetségben, az most történik, ti is láttátok, hallottátok. Csak mondjátok el azt, amit láttok, hallottok, mondjátok el neki, hogy a körülmények, igen, lehet, hogy nehezek, lehet, hogy éppen felfalnak téged, János, de amúgy a dolgok mennek. A dolgok mennek, ahogy Isten megígérte. Tehát mutassátok meg neki a nagyobb képet. És tehát Jézusnak ez volt a célja, hogy mondjátok el a nagyobb képet, mert ez segíteni fog majd neki, hogy helyesen értelmezze azt, amiben van most. Úgyhogy Jézus is egy ilyen társ volt ebben a helyzetben. És aztán miután elmentek a tanítványai, János tanítványai vissza Jánoshoz, ezt a hihetetlen mondatot mondja még Jézus, azt mondja, boldog, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Tehát boldog, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Oké, a kételkedés az azt jelenti, hogy csapdába esni a görögben. Ez a skandaló. Tehát csapdába esni. Tehát boldog az, aki nem esik csapdába. Úgyhogy, és azt látva, hogy tehát ahogy ezt Jézus mondja, egy módon Jézus elismeri, hogy igenis mindannyiunkkal megtörténhet az, hogy történik valami, és rosszul értelmezzük. Úgymond csapdába eshetünk. Teljesen természetes az, hogy történik velünk valami, és kételkedünk. És egy módon nincs, ez nem egy nem normális dolog. Legalábbis hát Jézus ezt mondja, hogy de boldog az, aki nem kételkedik, hanem kitart. Tehát nem egy kis képet néz, a maga környékén lévő képet nézi, hogy miben van ő, hanem néz egy nagyobb képet. És amikor baj van, amikor nehézség van, akkor egy társ tud igazán ebben segíteni. Mert mi inkább nézzük azt, hogy mi van körülöttünk. Ja. És aztán látjuk, hogy milyen sztori vége. Lefejezték. Oké, tehát semmi csoda nem történt vele. Jézus szaladta megmentésére? Nem. Meglátogatta őt, mielőtt lefejezték? Nem. De úgy tűnik, hogy Jánosnak a hite az épségben maradt. Mert viszont kapott egy olyan szemüveget, ahol látott a nagy képet. Ja. Most itt jön megint a következő kérdés. Hogyan csinálják ezt a gyülekezetben? Mit tehetünk? Mit tehetünk? Ugye ezt sem tudjuk kreálni. Tehát benne van a gyülekezeti hírmondóban, név szerint, hogy kivel, mikor történik, életbe vágó körülmény. Pozitív, negatív. Mindenkire, tehát szét van osztva minden hétre a lottó ötös. Név szerint milyen jó lenne, nem? Valószínű nem lenne jó, így van. Ja, tehát nem így tudjuk ezt csinálni, hogy csinálunk egy jó időbeosztást, meg egy jó gyülekezeti kalendáriumot. Nem így működik a dolog. Viszont tudunk segíteni az embereknek abban, hogy biblikusan lássák a világot. Tehát ebben segíthetünk. Ez például akár a gyakorlati tanítás is abban segít. Tehát bibliai nézőpontot adni embereknek. Mindegy, hogy milyen korosztály, ez legyenek gyerekek, legyenek fiatalok, legyenek felnőttek, legyenek egyedülállók, legyenek házasok, legyenek idősek, tök mindegy, adhatunk egy bibliai nézőpontot mindegyiknek. Tehát lehet egy teológiai látásmódjuk, hogy hogyan látják a világot, amiben vannak. Okay? És ez, mondhatjuk azt, hogy a körülményeiktől függetlenül építi a hitüket. Úgyhogy bármit csinálunk, ennek ott kell lennie. És hogyan történik ez? Tehát azt már említettem, hogy iszonyatosan veszélyes az, hogyha nem kapcsolódom másokhoz. Ez egy nagyon veszélyes élet. Ennél már csak az veszélyesebb, amikor ebben az állapotomban jön egy életbe vágó körülmény. Tehát az is veszélyes élet, hogy nem kapcsolódom másokhoz. De amikor egy ilyen állapotomban elkap egy körülmény, ahol szükségem lenne, az még veszélyesebb. Úgyhogy fontos, hogy ebben lépjünk, akár gyülekezetként, mit tudunk segíteni ebben embereknek, a saját gyülekezetünknek. Apró dolgok. Az előző bemerítkezés előtt mondtam Pásztor Csabának, mi lenne, hogyha bemerítkezési videókat készítenénk mindenkiről, aki be akar merítkezni. Tehát csinálnánk egy 3 perces videót, ahol elmondhatja a bizonyságot. Egy az, hogy ott biztos, hogy elmeri mondani, tehát nem ott kell a mikrofonba, fürdőgatyába bizonyságot tennie. Nem mindenkinek megy olyan jól, mint Petinek, vagy a Józsinak, Bibó István, a legnagyobb magyar, emlékeztek? Gondolkodó, vagy nem tudom, hogy korunk legnagyobb, nem tudom, amit mondod. Hanem tényleg el tudja mondani a történetét, és el tudja mondani úgy a történetét, tehát ott nincs idő a medencében, vagy túl hosszú lenne, hogyha ott elkezdeném magyarázni. De egy videóban meg tudjuk azt csinálni, hogy röviden elmondja, hogy talált rá Jézusra. Akár milyen körülmények voltak hatással rá. És ez hihetetlen módon tud kommunikálni az emberek felé, akik ezt nézik. Akár hívő, akár nem hívő. Mert taníthatja őket, és megmutathatja mások számára az ő életében történt eseményeknek a nagy képét. Hogy Isten ezeket a helyzeteket arra használta, hogy magához vonja közel, vagy mit tudom én, miről tesz bizonyságot. Oké, tehát ez egy ilyen apró dolog, ami melós. Melós. Oké, tehát videót készíteni, vagy megvágni, összehozni, azért ez meló. De ugyanakkor fantasztikus módon tud kommunikálni emberek felé. Aztán, visszatérve a jegyes párokra. Tehát ott vannak a házas párok, akik segítenek nekik. Ők segíteni tudnak számukra abban is később, hogy ezeket az eseményekben egy biblikus képet adni. Tehát amikor történnek események ezzel a jegyes párral, vagy később aztán házas párral, hogyha jól jönnek össze a dolgok. És a későbbiekben ez a házas pár, aki segített nekik, aki támogatta őket, akik tanácsolták őket, azok tudnak a különböző helyzetekben is segíteni. Tudnak egy biblikus képet adni különböző szituációkra, amikben benne vannak. Aztán ott vannak a házi csoportok. Mivel zárt csoport van, és hosszabban tartó csoport, tehát hosszú távra tervező csoport, ezért ott is kijönnek az életkörülmények. Tehát egy őszi szezonnál, amikor két hetente volt házi csoport, volt 7 vagy 8 összejövetel, tehát ha valaki például abba a szezonba ment először házi csoportba, hát még be sem melegedett decemberre, mire vége volt. Tehát nem csodálom, hogyha volt némelyiknek kellemetlen tapasztalata azzal, hogy még mindig nem nyíltam meg, vagy mások nem nyíltak meg, vagy olyan furcsa volt még, mert egyrészt, hogy két hetente találkoztunk, és 8 hét ez még nem elegendő arra, hogy akár bizonyos élettapasztalatokat elmondjak, vagy elmerjek mondani. Ja, úgyhogy ezek is segítenek abban. Aztán gondolkodtam azon, ugye a gyerekszolgálattal kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet a családokra. És úgy képzelem el, ha már nyilván akkor, hogyha már többen vannak, akkor lehet ezt megcsinálni, hogy kis csoportok vannak a gyerekszolgálatban is. Tehát ha sok gyerek van, akkor kis csoportok vannak, és kis csoport vezetők a gyerekszolgálat alatt. Tehát 4-5 gyerek, és ahhoz egy csoportvezető. Tehát 4-5 gyerekenként. És ez a csoportvezető, ez végigviszi őket. Tehát mit tudom én, fölkerülnek a vasárnapiskolába 6 éves korukba, vagy 7 éves korukba, akkor legalább 5-ig ugyanazoknak a gyerekeknek ugyanaz lesz a kis csoportvezetője. Végig. Hogy lehet ezt megvalósítani, még azon még nem gondolkodtam. De hihetetlen hatása van, mert olyan kapcsolat alakul ki a gyerek és a csoportvezető között. Egyébként ez lehet egy tinédzser is, a csoportvezető. Olyan kapcsolat alakulhat ki, hogy el fogják mondani a problémáikat neki. Sőt, a második szülője lesz. Sőt, a tinédzser nem fogja kihagyni az Isten tiszteletet, mert úgy fog kötődni ezek a gyerekekhez, hogy ki nem hagyom, hogy valaki más legyen velük. Ja, úgyhogy izgalmas ezeken gondolkodni. Ezek apró dolgok, de hihetetlen, hogy meg tudják fogni azt, hogy Isten munkálkodik az életünkben. Ja. Úgyhogy összefoglalásképpen ezt a életbe vágó körülményeket illetően. Tehát amikor képesek vagyunk megtalálni Istent a körülményeinkben, akkor erősödni fog a hitünk. Szia, Glória! Oké, tehát ha megtaláljuk Istent a körülményeinkben, akkor erősödni fog a hitünk. Amikor segítünk megtalálni másoknak Istent a körülményeikben, erősödni fog a hitük. Tehát olyanok vagyunk, mint az idegenvezető. Egyez van egy rózsaszín esernyő, de biztos, hogy senki nem téveszti szem elől a tömegbe. Kövesd a rózsaszín esernyőt. De idegenvezető. Az idegenvezető az megmutatja azt, ami már ott van, igaz? Ő ismeri a terepet, neki van rálátása, van rutinja, tehát rá tud mutatni azokra a dolgokra, amik már ott vannak. Ilyen idegenvezetők vagyunk mi is. Egyébként a misszió is ilyen. Nem mi visszük el Istent Afrikába. Nem mi visszük el Istent Ázsiába. Isten már ott van mindenhol. Isten ott van mindenhol. Én csak elmegyek, és segíteni tudok megmutatni Istent. És éppen ezért nem az én kultúrámat kell elvigyem azokhoz az emberekhez, hanem meg kell ismernem azt a kultúrát, és meg kell találjam Istent az ő kultúrájukban. Mert akkor tudok rámutatni, hogy gyerekek, hát nem hoztam én senkit ide nektek. Isten már évszázadok, évezredek óta itt van veletek. Tudjátok, ebben és ebben is. Ha, hát tényleg. Hát ez nekünk nem is új. Oké, tehát például Pál is ezt csinált az ismeretlen Istenen, nem mondott semmi újat, amikor az ismeretlen Istenről beszélt. Tehát idegenvezetőek vagyunk idegen vezetők vagyunk emberek életében. És igazából a legjobban így lehet egy Istentől távol lévő embernek is megmutatni Istent. De ehhez kapcsolódás kell ezzel az emberrel, és ehhez hosszú távú kapcsolódás és sok találkozó kell. Mert benne kell legyél az életében, valamennyire, ismerned kell, tehát ő részéről is kell bizalom feléd, hogy elmondjon dolgokat az életéről, és meg tudsz neki mutatni dolgokat. Isten tud abban vezetni, hogy rámutass Istenre az ő életében. És meg tud mutatni neki, hogy már találkozott ő Istennel. Hogy Isten már az új lenyomatát ott hagyta az ő életén, csak valami másnak tulajdonította. Oké, tehát ha segítünk másoknak felismerni Istent a körülményeikben, akkor erősödni fog a hitük, a bizalmuk Istenben. Ha mi képesek vagyunk megtalálni Istent a körülményeikben, az mi hitünk is erősödni fog. Ja, úgyhogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, embereknek szükségük van arra, hogy lássák az összefüggéseket. És egy biblikus nézőpont az segít. Oké? Viszont ahhoz, hogy biblikus nézőpont legyen, ahhoz szükség van emberekre, akik továbbítják a biblikus nézőpontot. Úgyhogy szükség van társakra. Szükség van kapcsolatokra, szükség van kapcsolódásra. Köszönjük, Urunk, ezt a mai alkalmat is, és azt, hogy megint tanítottál, és megvilágosítottál dolgokat számunkra. Kérünk, hogy mélyítsd el ezeket, és segíts abban, hogy legyen egy más fajta szemüvegünk körülöttünk élőkről, körülöttünk élők életéről, a saját életünkről, tehát mindenről. Hogy egy jó nézőpontot, a te nézőpontodat, Istenem. És Urunk, segíts a kapcsolódásban, segíts elfogadnunk a kapcsolódást, és segíts kezdeményezzünk a kapcsolódást, és használj minket, Urunk, ezekben a kapcsolatokban. Az Úr Jézus nevében. Amen. Jó szakát!